Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miközben mások embereket pusztítanak a háborúban, nekünk lelkeket, gyerekeket és családokat kell menteni, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Zilahon. Soltész Miklós az épülő református iskola munkálatait tekintette meg az erdélyi városban, és bejelentette, a magyar kormány idén 1 milliárd forinttal támogatja a beruházást. Bogdán Szabolcs János, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke felidézte, az egyház nem kapta vissza a kommunista hatóságok által államosított épületeit, de nem mond le róluk Romániában. Nukleáris megállapodás jött létre Magyarország és Japán között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalásokat folytatott a japán gazdasági, infrastrukturális és külügyminiszterrel. A két ország ennek alapján együtt fog működni, egyebek mellett a kis teljesítményű és helyigényű atomreaktorok technológiai fejlesztésében is, mondta el Szijjártó Péter. A magyar kormány elutasít mindenféle politikai nyomásgyakorlást azt illetően, hogy milyen forrásokból vásároljon energiát, és mindig is a nemzeti érdek szempontjából legjobb megoldásokat fogja választani, jelentette ki a miniszter a japán fővárosban, a Globális Energiabiztonsági Fórumon. Szijjártó Péter rámutatott, különösen nehéz helyzetben vannak a Magyarországhoz hasonlóan tengerparttal, illetve számottevő kőolaj és földgázmezőkkel nem rendelkező államok. Magyarország bízik abban, hogy a józanész egyszer felülkerekedhet a dogmatizmuson a külpolitikában, és hogy a békevágy egyszer felülkerekedhet a háborús pszichózison Európában, közölte a tárcvezető Tokióban a Globális Energiabiztonsági Fórum panelbeszélgetésén. Felidéztem, az ukrajnai orosz invázió megindítását követően Magyarország felkínálkozott helyszínként a béketárgyalásokhoz, és ez az ajánlat továbbra is él. Amikor közösen emlékezünk múltunkra, újra elköteleződünk az évezredes út folytatása mellett a magyar nemzet védelmében, mondta a honvédelmi miniszter a honvédelem napja alkalmából a tárca a Budai várban lévő épületében tartott központi ünnepségén. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, a múltba tekintve hatalmas katonai eredményeket látunk, például Szent István 1000 éves államát, amelynek katonahősei teljesítményükkel lehetővé tették, hogy győzelmeken és vereségeken át megmaradhassunk ezen a geostratégiai szempontból nehéz fekvésű földdarabon, hatalmas birodalmak szorításában. Az Európai Unió tanácsa a mesterséges intelligenciáról fogadott el rendeletet. Tájékoztatások szerint az EU egységes piacán mind a magán, mind a közszereplők körében előkívánja mozdítani a biztonságos és megbízható rendszerek fejlesztését és elterjedését az alapvető állampolgári jogok tiszteletben tartásának szavatolása mellett. A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze meg akarja tagadni Izrael jogát az önvédelemhez, írta Joav Galant izraeli védelmi miniszter az EX közösségi portálon, miután Karim Khan főügyész elfogató parancs kiadását kérte ellene és Benjamin Netanyahu miniszterelnök ellen is. Galant szerint, idézem, aljas és undorító az a párhuzam, amelyet a bíróság Izrael és a Hamász között teremtett az elfogató parancsok kiadása során. Összesen 300 millió eurós hitelt vesz fel Lengyelország az Európai Beruházási Banktól a lengyel-francia műhold programra. A beruházás az európai légvédelmi projekt része. Donald Tusk lengyel kormányfő úgy fogalmazott, ez civil feladatokat, de egyúttal védelmi és biztonsági célokat is szolgál. Azt is közölte, néhány napon belül több más európai miniszterelnökkel együtt bemutatja az Európai Bizottságnak a légvédelmi rendszer létesítésének tervét. Beszélt arról is egy tévéinterjúban, hogy a lengyel hatóságok eddig 9 lengyel, fehér orosz és ukrán állampolgár gyanúsítottak meg orosz megrendelésre végzett szabotázsakciók, ezen belül gyújtogatás elkövetése miatt. A szerbiai posta takarékpénztár 6 kirendeltségén tartott razziát a koszovói rendőrség és a pénzügyőrség, majd be is záratta az intézményeket, mert szerb dinár talált a széfekben. A lépés felháborodást okozott Belgrádban, és az Egyesült Államok bírálatát is kiváltotta. A Koszovói Nemzeti Bank január elején jelentette be, hogy februártól Koszovó egész területén kizárólag euróval lehet fizetni, minden más pénz nem, csak a külföldi tranzakciók megvalósítására használható, ami felháborodást keltett a szerbek körében. Este 4,4-es erősségű földrengés volt a dél-olaszországi Nápolyban, közölt az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet. Nincsenek értesülések nagyobb károkról, sokan megijedtek és az utcákra szaladtak. Végül az időjárásról. Holnap is lesz több-kevesebb napsütés, de egyre több gomoly és fátyolfelhő növeli majd az újabb záporok-zivatarok kialakulásának esélyét. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-15, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Schönberger Jenő szatmári püspök vendége vagyok, Szatmár Németiben, és hát szeretném, hogyha a Katolikus Rádió hallgatói megismerkednének közelebbről az egyházmegyével, püspök úrral, de hát először is Túrterebes, onnan sorozatban jöttek a püspökök, Szülőfalud, az a hely, ahol más püspökök is meglátták a napvilágot. Te vagy talán a harmadik a sorban, ugye?
Pontosan így van. Az első püspökünk Reiser Pál püspökatya, aki 1990-ben, ugye az a változások után, május 1-én szentelték püspökké, és lett a változások után az első püspök az egyházmegyének. Hirtelen ment el 2002-ben, aztán hát több mint egy évig volt üres sede vacante az egyházmegyénk, míg aztán 2003. április 30-án a Szentszék engem nevezett ki, mint második túrterebesi származású püspöknek az egyházmegyébe. A harmadik püspök pedig a Cserháti Ferenc püspökatya, aki az Esztergom budapesti főegyházmegyének lett a segédpüspöke.
Közelmúltban hunyt el, és a nyugati magyarságnak volt a lelkipásztori felelőse a püspöki konferencián belül. Nekem sokat beszélt ő Turter Rebesről az aranymiséjekor, és előtte is sokszor csináltam vele interjút, és hát nagyon nagy szeretettel szólt arról a sváb gyökerű, de izigvérig magyar érzelmű faluról, ahonnan jöttetek. Nem csak magyarságot, hanem hitet is kaptatok valamennyien ott, azt hiszem.
Minden bizonnyal, hiszen a történelmi múltunkat magunkkal hordjuk. Jó lehet, őseink elveszítették az anyanyelvüket, de a hitüket megtartották.
Mária Teréziával jöttek be a svábok, a te felmenőid is?
Igen, az 1711-es úgynevezett szégyenletes szatmári béke után, ami nem is olyan szégyenletes, és akkor 12-től elkezdődtek a betelepítések. Akkor hozták mindjárt közvetlenül a károlyi betelepítések után Turter Rebesre is a svábokat.
És te felmenőid is akkor érkezhettek valamikor?
Minden bizonnyal. Én igazában annyira nem vagyok kíváncsi arra, hogy mikor érkeztek, és nem is kutattam utána. Jó. Elég nekünk a magunk, a maának a baja.
Ezt csak az érdekesség kedvéért mondom, de te is büszke vagy Turter Rebesre, gondolom. Azért ez egy jó gyerekkor volt ott.
Az otthon az mindig otthon marad, és a legkedvesebb mindenkinek. Nekem Turter Rebes az, természetesen. Ott tanultam meg imádkozni, ott tanultam meg magyarul beszélni, ott tanultam meg, hogy én magyar vagyok. Bár iskolába menet derült ki számomra, hogy másképp írják a nevemet, mint ahogy hangzik, és akkor mondták, azért, mert ez német név. Na jó, büszke vagyok arra is, hogy németek a gyökereim, de a szívem az már magyar és katolikus.
Mikor láttad meg a napvilágot?
1959. június 18-án.
Hogyan vezetett az utad a gyulafehérvári szemináriumba? Kik voltak azok, akik egyengedték az utadat, akiknek esetleg a példáján elindultál a papi hivatás fele?
A turtervesi plébánosok számomra nagyon nagy megerősítést jelentettek a, mondjuk így, hogy a hivatásnak az útján. A Barna József esperes atya, aki igencsak sok turtervesről származó papnak volt az elindítója, ugyanakkor pedig az én már fiatalkori plébánosom, a Kirner Ferenc esperes atya is. Mind a kettő számomra igazi atya volt. De természetesen, hogy a vallásosságot azt a családomban találtam meg, és szívtam magamban, hiszen édesanyám nagyon imádkozó volt, és olyan nem volt nálunk, hogy vasárnapi szentmise elmaradjon. Az úgy hozzá tartozott a minden napi életünkhöz, vagy az életünkhöz, úgy mondjam, mint ahogyan a levegőt vesszük. Természetes volt.
És akkor középiskola után következett Gyulafehérvár?
Igen, én érettségizni Szatmáron a Magyar Liceumban érettségiztem, utána egy év katonaság, aztán Gyulafehérváron folytattam 6 évig a teológiai képzésemet.
Téged esetleg még Mártonáron szentelt, vagy már nem?
Jaj, nem, Jakab Antal szentelt. Amikor én a teológiát kezdtem, akkor még élt Mártonáron püspök atya, és mivel ő szeptember 29-én halt meg, mi pedig szeptember elején mentünk be a teológiára, akkor elmentünk hozzá meglátogatni, megáldott bennünket, az egész teológia ott volt, és aztán kaptunk egy rózsafűzért tőle mindannyian emlékbe.
A papszentelés és a püspöki kinevezés között milyen lelkipásztori, papi, esetleg tanári állomáshelyeid voltak?
Káplán voltam Nagy Károlyban 2 évet, aztán Szatmár következett a Hildegárda, Szent János evangélista templomában, ott 3 évet. Ezután Nagybányai szolgálat következett 4 évet, 2 plébánián voltam ott, a Szent Háromság és a Veresvízi plébánián, a Krisztus Király plébánián. Utána lettem plébános, tehát 9 évi káplánság után. Mező Petri volt az első plébánosi kinevezésem, de csak 3 hónapot tartott, utána pedig Szatmárra jöttem, és a Szatmári Szent Családban voltam 3 évet plébános. Ezután következett a gyulafehérvári kiruccanásom 4 évre, ahol spirituális és liturgika tanár voltam a teológián, aztán hazajöttem. 1 évet voltam Darándaróczon plébános, 1 évet pedig, majdnem 1 évet Szigeten, és ott ért a...
Sziget, Máramaros sziget.
Máramaros szigeten, igen.
1804-ben alakult, azt hiszem, az egyházmegyétek. Az egri egyházmegyeből szakadt le, vagy vált ki?
Igen, így van. És hetedik Pius volt, aki jóvá hagyta a császár döntését, de nagyon sokáig húzódott ez a döntés, hiszen az egri egyházmegye nagyon nagy volt, és már előtte is fel akarták oszlatni, illetve darabolni, nem oszlatni, dehogy is. És akkor széküresedés volt, nem töltötték be az egri egyházmegyét, úgyhogy valahogy meggyőzték a káptalont, hogy menjen bele, és a szatmári egyházmegyével együtt a kassait is kiszakították, és akkor lett az egri egyházmegye főegyházmegye, és két szufragáneus püspökséggel rendelkezett, Kassa és Szatmár.
Tehát 1804, és most 2024 van, tehát 220 éves idén az egyházmegyétek, ha jól számolom.
Nem szoktuk számolni, de annyi.
Na de hányadik püspöke vagy azért? Azt csak tudod az egyházmegyének?
Há, igen, 15. kinevezett püspöke vagyok az egyházmegyének, viszont amikor nem volt püspökség, akkor ordináriusok vezették az egyházmegyéket. Nekik is püspöki hatalmuk volt olyan értelemben, hogy a vezetésben, meg jurisdikcióban csak nem szentelhettek papot.
Tehát nagyjából 48-50 és 1990 között, igen, amikor Scheffler akadályoztatva volt, akkor mindig volt egy-egy apostoli kormányzótok.
Így van, így van. Scheffler püspök úr viszont 1952-ben meghalt a börtönbe, és utána pedig Róma úgy döntött, hogy akkor megerősíti azokat az úgynevezett titkos ordináriusokat, és aki éppen akkor volt az egyházmegye élén, ez Sipos Ferenc volt, és ő volt az, aki egyedül egész 90-ig vitte az egyházmegye vezetését, és még utána is élt még vagy ott évet.
Kevés olyan egyházmegye van, amely dicsekedhet egy saját boldoggal, és azt hiszem, hogy kevés olyan püspök van, akinek az életében, a székes egyházában boldoggávatás van. Te ezek közé tartozol.
Igen, de Romániában minden püspökség ezek közé tartozik, aki katolikus, mert mindenütt van, kivéve a Temesváriban, mondjuk így, nem volt boldoggá avatás, de mindenütt van vértanú püspök, és mindenütt volt boldoggá avatás is. Itt Szatmáron 11. július 3-án volt a boldoggá avatás. Igen, 16. Benedek pápa volt, aki aláírta a boldoggá avatási bullát. Aztán Angelo Amato, bíboros prefektus, a Szentéavatási Kongregáció vezetője volt itt Szatmáron, és olvasta föl a boldogávatási dekrétumot.
Most elgondolkodtad, azra emlékszem, Bogdánfi, aki nagyváradi püspök volt, ő is boldogában avatva, de Gyulafehérváron volt boldogávatás, arra nem emlékszem.
Jaj, nem, Gyulafehérvár is ott van, így van, ő csak várják, hogy legyen boldogávatás, pedig nekik nagyon sok vértanújuk volt. De nagyon szeretnék, hogyha Márton Áron püspök urat boldoggá avatnák, minél hamarabb, csak hogy ő, hála Istennek, nem halt meg a börtönben, hanem
fehér vértanú.
Így van, hitvalló.
A közbeszédben gyakran azt mondjuk, hogy ami Magyarország, egykori Magyarországból Romániához tartozik, az Erdély. De ti lehet, hogy árnyaltabban fogalmaztok, hogy ez most Erdélyben vagyunk, vagy?
Igen, most úgy szokták fogalmazni, hogy ez Párcium. Na hát, legyen Párcium, soha nem volt sem Erdély, sem Párcium. Részek vagyunk, mondjuk így latinul, mert azt jelenti a Párcium, de Magyarországnak a része, hiszen a magyar alföld itt ér véget, és aztán a Kárpát, ahogy kezdődnek, ott ér véget a Szatmári egyházmegye. Úgyhogy Erdélyben nem nyúlik a szatmári rész. Ez az öt vármegye, ami eredetileg volt, ugye Szatmár, Máramoros, Ung, Bereg és Ugocsa, hát a teljes kárpát-aljai egyházmegyét most a Munkácsit magába foglalta.
Talán négy országba is szétlettetek darabolva. Az az egyházmegye, amelyet 1804-ben létrehoztak, ugye?
Igen, egyharmada a mostani egyházmegyénk a hajdaninak. Igen, a nagy része Ukrajnában van, jelenleg Ukrajnában. Akkor Szlovákiában is van még hat plébániánk is, Magyarországon egy esperesség őrzi a szatmári részeknek a valamikori hovatartozását. Őrt szatmári esperesség gyanánt szerepel a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében.
a magyarországi szatmári területekről jól ismertem néhány papot, többek között a már említett cserháti püspöknek volt egy unokatestvére, Vásáros Naményi plébános volt, szintén cserháti vezetéknévvel.
István, cserháti István atya, igen.
Említettük azt is.
Terebesi volt.
Igen,
persze.
És hát nem túl terebesi, de egy nagy túlélő volt, és az ottani magyarországi papságnak nagy segítője és oszlopos tagja, a Tircsi István atya, aki az egyetlen túlélője, azt hiszem, annak a bombázásnak, amikor beszakadt az óvóhely, a püspöki palota alatti óvóhely, és számos pap is meghalt.
Így van, akik ott voltak, az óvóhelyen mindenki meghalt. Pista bácsi még emlegette, hogy ő, mint kispap bevonult Fehér ide Szatmára, azért, mert nem kapta meg az értesítést, hogy nem kezdődik a tanév. Több kispap bevonult, mivel a háborús idő, ugye természetesen a postát is akadályozta, és itt az óvóhelyen lelték a halálukat, kivételesen, vagy kivéve őt, aki azt mondta, hogy csak azért tudott megmenekülni, mert mindent, ami a szájába folyt, nyelt le is, hogy tudjon szuszogni, mert aki csak megmozdult ott a romok alatt, nem csak ő volt az egyedüli túlélő. Voltak, akik még imádkoztak hangosan, voltak, akik énekeltek még ott a romok alatt is, csak aztán nem volt türelmük, elkezdtek fájni és mozogni, hogy kiussanak, és aztán a törmelék beszakadt, és maguk alá temette őket.
És Scheffler püspök túlélte, hogy aztán a vértanú halál legyen, 6 évvel később az osztály része, szinte véletlenül nem voltak a palotában.
Igen, kim voltak Szatmárhegyen, ott volt, megvan a püspökségnek egy, vagy volt birtok, amíg nem kaptuk vissza azt a szőlőhegyet, vagy szőlőbirtokot, ami a püspökségé volt. Igen, és nem indult el a kocsi, nem indult be a kocsi, autóval voltak, és aztán...
Milyen jó, hogyha elromlik az ember autója?
Mondjuk azt, hogy gondviselésszerűen, mert akkor ő is itt halt volna meg a többiekkel együtt, minden bizonnyal. Nézte Szatmár bombázását és égését, és mikor hazajött, akkor szembesült azzal, hogy a palotának a bejárat két oldalát is találat értes, teljesen összeomlott.
Az egyházmegyét mutasd be, mekkora, hány papod van, hány plébánia van, hogy néz ki a püspökség 2024-ben, 220 évvel az alapítás után?
Amikor alapították az egyházmegyét, nem ért el a hívek száma a 40 ezret az 5 vármegyében. 100 év múlva már 200 ezer volt a hívek száma. Most 200 évvel vagyunk utána, jó lehet az egyházmegye 1/3 területéhez képest az eredetinek. A hívek száma is, amikor mondjuk ebben az 1/3 mondjuk úgy a maximum volt, az olyan 130 ezerre tehető, de jelenleg a 60-70 ezer között mozog a katolikusok száma, köszönhetőleg annak, hogy nagyon sokan elhagyták az egyházmegyét. A változások előtt és a változások után rengeteg fiatal ment Németországba.
Gondolom Ceausescu alatt nagyon sok német származásúnak módja volt kitelepülni, az volt az első nagy vérveszteség.
Hát Ceausescu alatt nem volt lehetősége, mert ő csak a szászokat adta el, a svábokat nem.
Ezt nem tudtam.
Igen, tőlünk szöktek. Tehát akit elfogtak a határon, volt akit lelőttek, volt akit nagyon megvertek, de... Mindenki vállalta a rizikót, a kockázatot, és nagyon sokan elmentek, fiatalok, akik jövőt akartak maguknak. Ahogy lehetőség nyílt 90 után hivatalosan, még többen mentek el. Ez körülbelül egy olyan 30 ezer fiatalt jelent, és aztán akiknek most gyarapítani kellett volna az egyházmegyét, azok hiányoznak. Éppen ezért az egyházmegyénk előregedő félben van, sokkal többet temetünk, mint ahányat keresztelünk. Ugyanakkor ma is van még kivándorlás. Akár a munkalehetőséget tekintve, vagy jobb kereset reményében mennek ki szezonmunkára, vagy idéglenesen, viszont ha valami ott bejön, akkor kint maradnak. A papokat tekintve, hála Istennek, a legkisebb plébánián is van plébánosunk, lelkész, papunk. Nekünk a papjaink száma olyan 70, de a plébániaink száma 45. Úgyhogy
még káplán is van nyolcskán.
Mindenütt, ahol szükség van, van káplánunk is. Így van, hála Istennek még jól állunk. Viszont ami szomorúságra ad okot, és hát egy kicsit, nem mondom, hogy félünk, de ez a valóság, a hivatások száma nagyon visszaesett. Most jelenleg Gyulafehérváron 4 kispapunk van. Az nagyon kevés. Amikor én voltam, 18-an voltunk.
Az Szatmári Egyház megyéből.
Igen. Szerencsénkre, mondom én, több mint 10 évvel ezelőtt egy úgynevezett missziós szemináriumot létesítettem a neokatekumenális úton lévő kérésére, egy ilyen neós szeminárium, ahol most 11 növendék tanul, és ők is Szatmári Egyházmegyés papok lesznek. Igaz, vállaltam azt a vállalást, rosszul fejezem ki magamat, hogy ha ők misszióba akarnak menni, elengedem őket. De akiket eddig fölszenteltem, ők azt mondják, hogy ez is misszió számukra, úgyhogy ők maradnak.
Hát akkor van egy pár már végzett neokatekumen közösséghez tartozó lelkipásztorotok?
Igen, 3 papunk van, 2 diákónusunk, akiket az idén szentelek pappá, és jönnek a többiek. Nagyon jó tapasztalata van a papjainknak és a híveinknek is velük kapcsolatban.
3 főesperességből áll földrajzilag, egyházföldrajzilag, ugye, az egyházmegye?
Igen, ezt a 3 főesperességet tulajdonképpen már az én püspökségem idején hoztuk így létre, hogy ezeket a úgynevezett tájegységeket, amelyek jellemzik az egyházmegyénket, akkor külön így fogjuk. A máramarosi főesperesség megvolt, a szatmári főesperesség is megvolt, de ugye a többi főesperességek elestek a Szatmári Egyházmegyéből, és így a nagykárolyi esperességet is főesperességre, főesperesi rangra emeltem, és akkor így a 3 főesperesség és fogja át így az egyházmegyét.
Említetted, hogy kb. 60 ezer híved van, 60-70-70 papod van. Eltartják-e a hívek a papjaikat, illetve hát hogyan működik anyagi értelemben a Szatmári Egyházmegye?
Azt hiszem, ilyen jó soha nem álltunk. Nem csak, hogy a hívek tartanak el, hanem a román kormány is nagyon nagy segítséget ad a papok fenntartásában, ugyanakkor az egyházi alkalmazottak fenntartásában is.
Ez mit jelent?
Úgy nevezzük mi, hogy államsegély. A fizetésüknek egy jó részét, tehát egy 2/3, ha nem többet a fizetésüknek, a papoknak és az alkalmazottainknak is az államsegély biztosítja. Ez nagyon nagy könnyebbséget jelent. Ha a híveinkre volnánk csak utalva, hát az akkor nagyon nehéz lenne.
És ez mekkora múltra tekint vissza, ez az államsegély? Tehát ezt a rendszerváltás után valamelyik kormány behozta, de ez, ha változik a kormány, akkor is van, vagy ez kormányfüggő? Tehát ez egy biztonságot jelent számotokra, vagy egy kiszolgáltatottság mindig az aktuális politikai széljárásnak?
Ez nem bebetonozott, hogy szokták mondani. Természetesen, hogy kormányfüggő, viszont annyira nem mernek hozzányúlni a román kormányok, bár mondjuk 20 év alatti 18 kormány volt a Romániában. Nagyon gyakran váltogatják egymást a kormányzatok, de ortodox többség van Romániában, és az ortodoxok hátán élünk milyen jól.
Tehát ugyanaz az elbírálás ebből a szempontból a katolikus egyház fele, mint az ortodoxok? Tehát ami jár egy ortodox papnak, az jár egy katolikus papnak is az állam felől?
Igen, pontosan így van. Tehát igyekeznek méltányosan és arányosan az egyház megyéket, illetve a híveket segíteni. Ha abból a tortából, ha 80%-a ortodox, akkor 80% az ortodoxoknak jár, a többit arányosan felosztva a többi felekezetek között.
Sokszor hallani Erdély felől panaszt más vonatkozásban az állam felé, hogy nem kapjátok vissza időben, vagy véglegesen olyan jogos, egykor elvett tulajdonotokat. Van-e még hiányérzetetek?
Ilyenkor azt mondom, hogy hála Istennek, hogy Szatmár mindig a legszegényebb püspökségek közé tartozott, tehát nem volt olyan sok visszaigényelhető tulajdonunk. Amelyeket visszaigényelhettünk, az elmúlt 30 év alatt visszakaptuk. Egy-két ilyen kivétel van még, vagy ilyen kisebb dolgok, amelyek húzódnak a visszaszolgáltatás tekintetében, de egyébként minden visszajött az egyházmegyében, még akkor is, ha nem ugyanolyan értékben, vagy nem ugyan ott, ahonnan elvették, vagy ahol tulajdonképpen volt például földterület. Viszont vannak szerzetes rendek, például a minorita szerzetes rend, aki még mindig nem sikerült, hogy visszakapja azt az épület komplexumát, amelyet ott Nagybányán elvettek tőle, de folyamatban van. És akkor a piarista gimnáziumot és rendházat Szigeten nem sikerült visszavennünk. Azzal indokolják meg, hogy azt nem a kommunista állam vette el, nem az államosításkor volt, hanem még előtte az úgynevezett Gibu rendelettel, ez egy miniszter volt akkor a román kormánynál.
De a királyi Romániában talán?
Igen, így van, és akkor, amikor 40-ben visszajött Magyarországhoz ez a terület, ugye akkor az természetesen, hogy a piaristák újra birtokba vették, és mint az övék volt, így van, de mikor jött az államosítás, a kommunizmus, akkor ők már úgy vették, hogy az a román államé volt, azt csak visszaadták a román államnak, úgyhogy ezt nem is fogjuk tudni visszakapni már.
Nagyon szépen köszönöm. Schönberger Jenő püspök úrral beszélgettünk az egyházmegyéről, saját útjáról, és hát sok minden más is, téma is fölmerült beszélgetésünk során. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató az első keresztényekről beszélget a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe. Hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek. Hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell. Hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem. Hogy értelmem éber és friss legyen az igazság, csak az igazság befogadására, hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amely az első keresztényekről fog szólni, és arról, hogy hogyan indult el a kereszténységnek az útja. Nyilván mindannyian tudjátok azt, hogy amikor beiratkozunk egy iskolába és elsősök leszünk, akkor nagyon izgatottak szoktunk lenni. Most például itt vagytok pont a 9. osztály előtt a ballagás után, és nem is tudjátok, hogy igazából mi vár rátok, hogy milyen lesz az iskola, meg a tanárok, kik lesznek az osztálytársaitok, milyenek lesznek az új barátaitok. Gondolom, hogy ilyen gondolatok nagyon gyakran forognak a fejetekbe.
Igen, hiszen sokszor, ha új közösségbe vagy új helyre megyünk, akkor igazából ezek a kérdések azok, amik miatt nem feltétlen érezzük magunkat felszabadultan.
És mit gondoltok, Emma, milyen lesz a gimnázium?
Ezt ugye senki nem látja előre, de mindenki csak reménykedni tud, hogy kedvesek lesznek a tanárok és a diákok is, és mindannyian abban hiszünk, hogy ott is majd egy jó élet vár ránk.
Én is csak hiszem, hogy jó lesz a középiskola, és jó lesz minden, de nyilván van bennünk ilyen félelem, hogyha nem fogunk oda beilleszkedni, akkor mi lesz?
Mindig nagy kérdés tehát, hogy mi vár ránk a megkezdett út végén. Találgatjuk, hogy mi jön majd, milyen lesz az élet ezután. Higgyétek el, hogy amikor az első keresztények és az apostolok missziója megszületett, akkor ők ugyanilyen izgalmas kalandra vállalkoztak, mint most ti. Még nem tudták, hogy milyen lesz az életük az egyház tagjaként. Igaz barátokra, jó testvérekre találtak, olyan csapatnak lettek tagjai, amelyben az emberek törődtek egymással és segítették egymást. Először csak itt-ott váratlanul támadtak rá a keresztényekre a régi vallás hívei. Mikor is történt ilyen? Hogy írja a Szentírás?
Például az egyik ilyen támadás során vesztette életét István diakónus.
Jakab apostol volt a jeruzsálemi közösség vezetője, István diakónus pedig az első keresztény vértanúként emlékezünk rá, aki a hitéért halt meg. A Római Birodalomban néhány évig látszólag nem foglalkozott az új közösséggel senki, ez azonban hamarosan megváltozott. Hogyan fordult a kereszténység ellen a Római Birodalom, Viki?
Krisztus után 64. július 18-án tűzütött ki Rómában, a világ legnépesebb városában. 6 napon át pusztítottak a lángok. Sok ember meghalt, sokan elvesztették mindenüket a tűzvészben. Az a hír járta, hogy Néró az őrült császár okozta. Arra vágyott, hogy lássa, hogyan égporig egy hatalmas város. Közben énekelt. Hőskölteményt akart írni a csapásról. Azt képzelte, hogy nagy költő, és a versei kedvéért semmilyen áldozat nem volt túl nagy számára. Ám amikor a nép ellene fordult, bűnbakot keresett. A keresztényekre fogta a katasztrófát, és a pánikba esett nép elhitte. Vérengzés vette kezdetét, Péter és Pál apostol is ekkor szenvedett vértanú halált.
Mit tudunk Péter apostolnak a vértanú haláláról, Barna?
A Vatikánus dombon feje lefelé feszítették keresztre.
Néró uralmát követő évek átmeneti békét hoztak, ám a későbbi császárok újabb és újabb keresztény üldözést indítottak. Domitianus császár idején már a Rómától távolabb eső területeket is elérte, lesújtott Kis-Ázsiára és Efezus városára is. Melyik apostol élt Efezusban?
Efezusban élt János, Jézus szeretett tanítványa és barátja.
Mi történt János apostollal?
Az idős apostolt elhurcolták, és kíméletlen rabszolgamunkára kényszerítették Patmosz szigetén, ahol bányákban kellett dolgoznia.
Amikor egy nehéz helyzetben jó hírt és reményteljes üzenetet kapunk, akkor azt szoktuk mondani, hogy ez olyan érzés számunkra, mintha fény gyulladna az éjszakában. Ezt élhette át az idős János apostol is. Hogy mi történt vele, erről ő maga számol be. Kérlek, Barna, oszd meg velünk!
Én János, az üldöztetésben társatok, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt és Jézus tanúságtétele miatt. Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona megszólalt egy hang. Amit látsz, írd le egy könyvbe.
így született meg a jelenések könyve, mert János apostol le fogja írni a látomásait ebben a könyvben, amiben Patmos szigetén volt része. Mit látott? Milyen látomásai voltak János apostolnak?
Jelképes alakokat, szimbolikus történéseket lejegyezte és később elküldte a közelben élő keresztény közösségnek.
Mindegyikükhöz, minden keresztény közösséghez volt egy-egy személyes szava. Buzdító, bátorító vagy figyelmeztető üzenetei segítséget nyújtottak a keresztényeknek, hogy kiállják a próbatételeket. Ha igazán egy nagyon fontos mondatot kellene a szívükre madzagolni azoknak az embereknek, akik még először találkoznak a kereszténységgel, akkor hogyan szólna ez a mondat?
Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.
Mit jelenthet ez a jelige, ez a mondat a keresztényeknek a számára, hogy legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát? Mit gondoltok, mit jelent ez?
Hogy nem tudhatjuk, hogy mikor jön el Jézus megint, és ezért várnunk kell rá.
Mi jelenti az éberséget egy keresztény számára ilyen szempontból? Hogy bármikor találkozhatunk Jézussal, hogyan legyünk akkor az életben éberek?
Mindig készen kell állnunk arra, hogy Jézus eljöjjön, és tiszta szívvel kell várnunk.
És azt is, hogy ne térjünk ki a hitünkből, bármi is történik, mert ugye Jézus bármikor eljöhet, és ha mondjuk kiléptél ebből a vallásból, akkor már lehet nem láthatod meg.
Mi fog történni, ha Jézus eljön?
Akkor Isten dicsősége meg fog nyilvánulni mindenben, és mindenki fel fog támadni.
És a rosszal mi fog történni, Viktória, ami most jelenleg van a világban? Mit ígér nekünk János apostol a jelenések könyvébe?
Hát, hogy minden rossz, ami létezik a világban, az elmúlik.
Számunkra jelent vigaszt most jelenleg? Mondjuk neked, Barnabás, ez vigaszt jelent a te számodra, hogy ami a világban jelenleg rossz, Krisztus második eljövetelekor ez mindez elmúlik, és Isten szeretete nyilvánul meg majd itt a világban, szemmel látható módon.
Igen, mert akkor így ott van a remény, hogy egyszer minden jóra fordul.
Hiszünk abban, hogyha Krisztus másodjára eljön, akkor nem úgy, mint a különböző más felekezetekhez tartozók, akik ugye azzal szokták riogatni az embereket, hogy mi fog majd történni Krisztus második eljövetelekor, itt lesz a világ vége, milyen nagy fájdalom lesz, meg fogcsikorgatás, meg jajgatás, stb. Igen, de ezt nem szó szerint kell értelmezni nyilvánvalóan, hogy itt majd mindenki jajgatni fog és ordítani, és a pokol tüze lángol mindenhol. Ezek nyilván ilyen képi megfogalmazások, amit János apostol a jelenések könyvében leírt. Igazából pedig arra kellene helyeznünk a fókuszt, meg itt az életünk hétköznapjaiban, hogyha Krisztus második eljövetelekor, amikor Isten lesz minden a mindenben, akkor mi nyilván, hogy a szeretet parancsát követve ott álljunk Krisztus mellett, és vele együtt örvendezhessünk azon, hogy az ő szeretete szemmel látható módon kiárad az egész világra. És az, ami elmúlik, az nyilván az a rossz, amit jelenleg ugye a szabad akaratunknál fogva megteszünk, amit ugye az ördög által, a kísértés által itt a világban ezeket a háborúskodás, a gonoszság, az aljasság, az irigység, meg mindenféle főbűnhöz kapcsolódó emberi bűnök, ezek lesznek így gyökerestől kiírtva, és azt gondolom, hogy ettől nem kell félni, hanem inkább örülni kell, és valóban tiszta szívvel várni, ahogy Nóri is mondta, Krisztus második eljövetelét, az ő dicsőségének a megnyilvánulását teljes mértékben.
Thank you.
nem tudom, hogy volt-e már olyan pont, amikor itt jöttünk a hittanórára is, találkoztunk ilyen kóborkutyákkal, akik több esetben megtámadtak már embereket itt a faluban, és nem tudom, hogy éreztetek-e már hasonló üldözést, vagy voltatok már kitéve olyannak, amikor bizony nagyon félned kellett attól, hogy esetleg valami bajod lesz. Volt már ilyen?
Engem már, ugye itt lakunk a faluban, nyilván kergetett már meg kutya biciklivel, és nagyon rossz érzés volt, olyan, nem tudom, hogy olyan, nagyon furán volt rossz, hogy nem éreztem a kiutat igazából.
Neked volt már ilyen, Barnabás?
Engem is kergetett már meg kutya a biciklin, és akkor féltem, hogy mi van, hogyha először nem engem ér el, hanem a biciklit, és akkor felborulok, elesek. Próbáltam gyorsan elmenekülni előle, és végül feladt a kergetés.
Hát velem még nem volt ilyen, hogy kutyák kergettek volna. Egyrészt, mert én nem félek a kutyáktól, és ezt szerintem ők érzik, szóval engem nem akartak sosem megtámadni. Talán egyszer volt olyan érzésem, mint a követnének, de az nagyon félelmetes érzés volt, mert nem tudtam, hogy ha utodér, akkor mi vár rám. Meg lehet, hogy nem követ, csak pont úgy jön ki ez az egész, mintha követne, de végül hazaértem. Szóval azóta se tudom, hogy mi lett az emberrel.
Hát akkor bizonyára át tudjuk érezni azt, hogy az üldözések idején a keresztényeknek milyen sok félelemmel kellett szembenézniük. Hiszen nem tudták így, hogy most megfogalmaztad, de ma ők sem tudták, hogy mi vár rájuk. Letartóztatás, vagyonelkobzás, kínzás, kényszermunka, vagy esetleg halál. És ha így van, akkor mi következik azután? Milyen élet, amely a halál után kezdődik, és meddig tartanak majd az üldözések? Nem értették, hogy milyen sors vár a világra, amelyben élünk. Ezek mind nagyon-nagyon komoly, egzisztenciális kérdések, amik talán benned is felmerülnek, és már ehhez hasonló gondolatok kavarogtak a ti fejetekben is. Téged ezek közül mi érdekel igazán, és ha megismerhetnéd a jövőt, akkor mire lennél kíváncsi?
Hát ugye én most megyek gimnáziumba, és hogy fogom ott érezni magam, én arra lennék most jelen pillanatban a legjobban kíváncsi.
Mostanában elég sokszor foglalkoztat, hogy milyen lesz az életem a halál után, és remélem, hogy a mennyországba fogok kerülni, ugye ez lenne a legjobb opció, de ez így mostanában az elmúlt pár hónapban egyre többször eszembe jut, és néha elfog egy ilyen félsz, hogy mi van, ha nem. De tudom, hogy de ez fog történni, de így néha elkap ez az érzés, és ilyenkor elkezdek félni. Viszont utána mindig emlékeztetem magam, hogy nem kell félni ettől, hiszen hogyha oda kerülök Isten közelébe, akkor minden jó lesz, és vár rám az örök boldogság.
Én is leginkább, amit Nóri mondott meg Emma, hogy mi van a halál után, hogy mi van az élet után, mi történik utána, és hogy mi történik velem a középiskolába, arra is nagyon kíváncsi lennék.
Én arra lennék kíváncsi, hogy milyen utat választanék a jövőben, hogy mi lenne a munkám, hogy milyen életet élnék, hogy boldog lennék-e, hogy a családommal mi történne, és hogy ők is boldogok lennének-e.
Néha jó így kívülről megnézni az életünket, mint hogyha így mi is a madarak közül egy lennénk, vagy egy sas, vagy egy kis veréb, és úgy megnéznéd úgy kívülről a világot, meg úgy az embereknek az életét, úgy mondjuk, hogy más nézetből tekintsünk rá, tehát kilépve ebből a komfortzónánkból, amiben nap mint nap vagyunk. Teljesen más megvilágításba kerül az életed, az emberiség élete, és nyilván a jelene és a jövője is. És érdemes ezeken elgondolkodni, hiszen ezekben a távlatokban való gondolkodás nagyon sok célt világít meg előtted, konkrét célokat, konkrét pillanatokat, és a döntéseiteket is szerintem rendkívül pozitív módon befolyásolja, és ha még ezt átimádkozod és megpróbálod megkeresni ezekben az Isten akaratát, akkor az igazi élet szentségé tud válni, hogy életed minden pillanatát az Isten dicsőségére tudjad használni, és úgy éljed a mindennapjaidat, hogy az Istennek és az embertársaidnak az örömére legyél, hiszen arra lettél teremtve. A Jelenések könyve meg annyi jelkép segítségével, ahogy mondtátok, leírja a történelmi harcokat és a nehézségeket is. Minden korban nagy kihívással kell szembenézniük az embereknek. A keresztényeket sem szeretik mindig egyformán. Voltak üldözések, ma is vannak a világban. Hol vannak ma jelenleg üldözések, keresztény üldözések, Nóri?
Kínában, Észak-Koreában, a Közel-Keleten és Afrikában is.
A harc Jézus és a gonosz erők között is zajlik, kié lesz a világ, ki fog győzni végül. Mi mit tudunk, ki fog győzni végül, és miben hiszünk?
Krisztus fog győzni, mert Krisztus meghalt értünk a kereszten.
János apostol látomásában felvillant az is, hogy mit hoz a jövő. Sok nehézség, sok látszólagos vereség vár a történelemben a keresztényekre, és végül, ahogy Barna is mondta, Jézus fog győzni majd. Ez lesz a világ utolsó napja. Ekkor azok, akik kitartottak Jézus mellett, felkiáltanak. Hogyan írja le ezt a jelenések könyve Viki?
És hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját. Alleluja! Megkezdte uralmát, Urunk, Istenünk a mindenható. Örüljünk, újjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a bárány mennyegzőinek napja. Mennyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult. Írd! Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára.
Köszönöm szépen, Viki, fejtsük meg ezt a szentírási üzenetet. Mit jelent a bárány kifejezés a jelenések könyvében?
A bárány igazából Jézust jelenti, hiszen keresztelő János is így nevezte őt.
Mire utal még a bárány kifejezés?
Hogy Jézus a kereszten feláldozta önmagát, és ezzel mentett ki minket a gonoszság és a bűn hatalmából.
Ki a vőlegény a jelenések könyvének szóhasználata szerint, Emma?
Jézus a vőlegény, és az egyház a mennyasszony. Az a közösség, amelyet annyira szeretett a Mester, hogy a kereszten életét adta érte.
A mennyegző kifejezés mit jelent a jelenések könyvében, Vivi?
A mennyegző a nagy győzelem napja, Isten végleg elküldi a rosszat.
A tanítványok közössége belép a boldog örök életbe, az üdvösségbe. Kérlek benneteket, hogy figyeljük meg, hogy a jelenések könyvében a következő gyönyörű gondolat miről szól. Ezt mondták az angyalok és a vének a trón körül. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. Számodra mi ennek az idézetnek a legfőbb gondolata, ami megérinti a szívedet? Mire méltó a bárány? Mit gondoltok? Vagyis Jézus.
Hát, hogy övé lesz minden dicsőség és a hatalom, amikor eljön újra.
Hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban Krisztusnak a nevére. És tényleg én is azt várom, hogy ez a dicsőség, ez nyilvánuljon meg és látható módon valósuljon meg, úgyhogy ne legyen már ilyen homály a szemünk előtt, hanem a teljes igazság nyilvánuljon meg. Én nagyon várom ezt a pillanatot. A világ végével kapcsolatban is Jézus kimondja, hogy titok és homály fedi, bizonyos azonban, hogy amikor Jézus másodszor is eljön, és az egyetemes vagy végítélet vár az emberekre, a jókra örök üdvösség, a gonoszokra örök kárhozat. Jézus szavai szerint nem az a fő feladatunk, hogy kikutassuk a titkokat, hanem hogy éberen virrasszunk, és hogy készen álljunk, hiszen ez bármelyik pillanatban bekövetkezik. Próbáljuk meg, gyerekek, az életünket, az örök élet fényében élni itt a földön, és minden nap gondolni arra, hogy semmi más nem fontos annyira, mint hogy szeressük egymást, és szeretetben legyünk önmagunkkal és a társainkkal együtt, és a szüleinkkel együtt. Törekedjünk erre, hogy utána Krisztusnak a dicsőséges csapatába tartozhassunk mi is, és ott örvendezhessünk az ő dicsőségének, és így imádjuk majd őt az angyalok seregével együtt. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató beszélgetett tanítványaival, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!